az ellenzéki pártoknak a mondásai, szövetségei, azok teljesen sokadlagos kérdésé váltak az elmúlt egy-két hónapban. Nyilván ezek majd újra elő fognak jönni a későbbiekben, de jelenleg ez annak ellenére nagyon fontosnak látszott, most szinte lényegtelen.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Egyes becslések szerint akár 100 000-en is lehettek a minapi tüntetésen, amit Magyar Péter szervezett. Más becslések csak, most a csakot idézőjelbe teszem, 50 000-ről beszélnek, de az biztos, hogy nagyon-nagyon sokan voltak kint ezen a tüntetésen. Magyar Péter egyebek mellett azt mondta, hogy az atombomba az maga a magyar nép, és úgy ő csak egy szikra. És emellett persze nagyon sokan azt várták, hogy talán bejelenti azt, hogy melyik párttal indul majd az európai parlamenti választáson. Ez egyelőre nem történt meg, de nagyon sok minden egyéb történt is a kampányban is, úgyhogy ezeket fogjuk elemezni. Rajnai Gergellyel, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjével. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk.
Én köszönöm a meghívást.
Na, várjunk akkor bele, és kezdjük már a tüntetéssel. És először nem is a tartalmi részével szeretnék foglalkozni, nyilván azzal is majd később, de előbb egy picit magáról a rendezvényről. Úgy tudom, hogy kint volt személyesen is. Nagyon sok értékelés született már azzal kapcsolatban, hogy volt megszervezve, milyen zenék mentek, kik léptek fel, tehát maga az egésznek a úgymond csomagolása milyen volt. Én olvastam olyat, hogy ennek inkább majális jellege volt ennek az egésznek, mert hogy végig, hát hogy mondjam, a zenének is egy nagyon egyveleg, vagy furcsa egyvelegű zene volt például, vagy volt a Polip című olasz filmsorozatnak a főcímzenéjét is, hegedülték a színpadon, közben ugye kivágott jelenetek voltak, majd beszélünk, mert ugye Gyurcsány Ferenc is megjelent. Szóval összességében milyen volt ön szerint úgymond a csomagolása az eseménynek?
Szerintem ugye több célja volt ezzel azért Magyar Péternek, hogy körülbelül, gondoljuk azért nagyjából ő rakta össze a programot, vagy legalábbis jóvá hagyta. Azért az, hogy főleg ugye, ha politikusok voltak, akkor azok relatíve ismeretlen politikusok voltak, de a legtöbb megszól, hogy általában nem a szokásos felhozatalból volt. Ez szerintem nagyon fontos célja volt neki, hogy mindenképpen elszakítsa magát a korábbi ilyen tüntetésektől, és elsősorban arra próbált hangsúlyt fektetni, hogy ez valami mindentől független, ideológiákhoz nem kötődő, pártokhoz nem kötődő mozgalom, amihez mindenki tud kötődni, és akkor ennek voltak még popkulturális referenciák is ezért voltak berakva, mert azok olyan dolgok, amikkel mindenki van, hogy viszonyul hozzájuk, ismeri őket, és ez volt valószínűleg a cél, hogy így ugye minél több embert elvinni, és hogyha már ott vannak, akkor lehetőleg senki se érezze azt, hogy ő meg van sértve, vagy nem az van, ami várt, hanem ezért igazából ilyen nagyon erős tartalmat nem is nagyon tudott belerakni, vagy nem is akart valószínűleg belerakni, mert az elidegeníthet valakit, hanem egyelőre az a célja, hogy minél szélesebb tömegeket meg tudjon szólítani, és valójában a körítés meg a tartalom is ebbe az irányba.
Ezek voltak olyan értelemben új arcok a fellépők között, idézőjebe új arcok, akiket egyébként lehetett ismerni. Tehát Bálint András, ugye is, például ő is ugye verset, vagy Rost Andrea operaénekesnő, tehát ők azért egy ismert arcok, csak eddig nem tudtuk, hogy kötődnek, vagy kötődhetnek Magyar Péterhez.
Igen, hát és ugye Nagy Ervin is nagyon ismert, tehát hogy több...
Csak róla már tudtuk korábban, igen, ő nem igen, volt igen. Meglepetés.
Tehát új arcok voltak, csak hogy nem politikusok, nem, és ezek a fellépők is nem korábbi politikai mozgalmakhoz kötődő emberek voltak, hanem mondjuk popkulturális helyekről ismert arcok, tehát akiket ismerhettek a jelenlévők, és beleláthattak ebbe, amit akartak. Tehát igazából Magyar Péter személye is igazából, hogy mint politikai szereplő is próbál az lenni, hogy mindenki azt lássa bele, amit akar, és olyan emberekkel próbál ennyien körülvenni magát, akibe szintén bárki azt látja bele, hogy hát ez egy nagyon jó művész, hogy valójában a politikai véleményünk micsoda, az sokadlagos, az ennyi, hogy kiállnak Magyar Péter mellett, és akkor itt ez valami mindentől független mozgalom tud lenni.
Semmiképpen nem akarok szemháborúba belemenni, meg satszolgatni, hogy hányan voltak, de azért az biztos, hogy nagyon-nagyon sokan kimentek. A tér maga megtelt, a mellékutcák is tele voltak, és mondom, itt ilyen 100 000-es számokat is lehetett olvasni, hallani. Az, hogy ennyien elmentek, ez mire enged következtet? Vagyon, hogy látja ezt?
A rendezvényeknél mindig azt létszám, az egy szemháború is, de valójában attól függ elsősorban, hogy azon a helyen, ahol épp rendezik, ami általában Magyarországon Budapest szokott lenni, mert ez a legnagyobb város, és kiemelkedik a többi közül, ott milyen általában a politikai hangulat. Tehát ez egyébként sokszor félre szokott vezetni esetleg az országos hangulat felmérése szempontjából, hogy nyilván jöttek külföldről, meg vidékről is emberek, amit nagyon próbáltak hangsúlyozni, és ez nagyon helyes, hogy így van, de az általában azért a jelenlévők nagy része az helyi, ez minden rendezvény esetében így van, és mondjuk akkor ez a budapesti, vagy esetleg kifejezetten a belvárosi hangulatot az, ami igazából föl tud mérni egy ilyen rendezvény általában, mert onnan jönnek az emberek nagy része, ha csak nincs ami hihetetlen logisztika az esemény mögött, amit nyilván nem is merülhetett föl, nincs hozzá meg az anyagi és emberi erőforrás. Tehát ebből azt látjuk szerintem, amit elsősorban ez tükröz, hogy ne következtessünk messzebbre ennél, hogy Budapesten van egy nagyon nagy elégedetlenség, amit Magyar Péter egyelőre nagyon jól tud becsatornázni, és egyelőre ez a budapesti elégedetlen töme, akiket láttunk most már több tüntetésen.
De nagyon sokan jöttek vidékről, külföldről is, ugye vidéki városokból is.
Mindig jönnek, de hogy mondjuk nem, fogalma nincs az összetételről demográfiailag, de nagy valószínűség azért 90% az budapesti. De ez mindig így van, tehát ez nem problémaként említem, csak ez általában nagyon nehéz fölmérni, hogy máshol mi a helyzet, hogyha csak tüntetésekből indulunk ki, mert tüntetések általában mindig a városi elégedetlenséget tudják csak tükrözni, nem csak Magyarországon, hanem
máshol. Tehát akkor nem magából a számból se vonjunk le, hogy hányan lehettek kint, abból se vonjunk le messze menő következtetéseket?
Nyilván ez egy jó jel, tehát, hogy a Magyar Péter szempontjából, tehát, hogyha kevesen lettek volna, abból messze menő következtetés levonhatunk volna, hogy Magyar Péterre senki nem hallgat. Az, hogy sokan voltak, azt tudjuk, hogy akkor van egy réteg, legalább Budapesten, akinek kitölti azt a politikai igényét, amit eddig más nem tud betölteni.
Na nézzük akkor ezeket a politikai igényeket, meg az üzeneteket, meg ami elhangzott a tartalmi részét. Sokan kiemelték azt, hogy Magyar Péter nagyrészt ugyanazokat, vagy nagyon hasonló üzeneteket mondott, mint amit egyébként korábban is, akár március 15-én, most csak egy példa, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, korrupció és egyéb ügyek, közoktatásnak az ügye, amit ugye szintén előhozott. Ebből a szempontból mit hozott újat, ha hozott újat üzenet szempontjából ez a tüntetés?
Szerintem nagyon markánsan arra törekedett, hogy semmi újat nem mondjon. De
arra törekedett?
Szerintem arra törekedett, ugyanis ő nagyon szeretne egy ideológiáktól, oldalaktól mentes, minden fölött álló szereplővé amanzsálni. És ezt azért látjuk az elmúlt 5-6 évben a régióban, ez egy nagyon sikeres modell, legalábbis rövid távon, hogy előjön egy politikán kívülről érkező, vagy a politika pereméről érkező szereplő, és azt mondja, hogy ő tiszta kezű, ő megoldja azt az ideológiai problémákat, amik felmerülnek, azokat nem fontos foglalkozni, ezek olyan mesterséges ellentétek, ő és ezt mondta konkrétan, hogy a bal és jobb oldali megosztottság az egy mesterséges dolog. Gyakorlatilag ezzel azt mondja, ezt már így nem mondja ki, de hogy a politika az egy ilyen szakma, amit valójában lehet jól, meg erkölcsösen csinálni, meg lehet rosszul és erkölcstelenül, korrupt módon, és igazából nem az a lényeg, hogy most van véleményünk bal vagy jobb oldali, ezek lényegtelnek, valójában van egy helyes megoldás, és egy szakemberek ezt meg tudják oldani, és ő nyilván, meg nyilván az ő hívei, azok majd alkalmasak lesznek arra, hogy ezt ilyen szakmai módon megoldják, és ezért nem mond tényleg semmi olyat, ami ideológiailag el tudna idegeníteni bárkit, egyáltalán bármilyen szavazó legyen, aki azt mondja, hogy hát ő ezzel nem ért egyet, ő ezt nem így csinálna, mindent azt mondta, hogy majd jól megcsináljuk. Tehát például ez egy apró dolog, de mondta, hogy majd lesznek jó tankönyvek, mert most akkor nincsenek. Nyilván azért, mert hogy akkor ezek szerint vagy korrupt, vagy kontár emberek írják ezeket, majd ő akkor odarakja, gondolom, a megfelelő szakembereket. Na de az, hogy a jó tankönyv bármilyen jó legyen az, abban lesznek olyan állítások, amik azért nem ért vele egyet mindenki, és akkor lesznek ott már viták. Erről nem beszél, hogy ezeket a vitákat hogy oldja meg, szerintem tudatosan, mert egyelőre arra törekszik, hogy minél több ember azt lássa bele, amit
csak viszont szeretne. Ha nincs új üzenet, ilyen értelemben új üzenet, akkor mégis mi a titok, hogy ennyien kimentek akár a tüntetésre, mert ugye az ellenzéki pártok is sokszor mondják, hogy azokat, amiket Magyar Péter mond, már ők is korábban hangoztatták, akár a közoktatás esetében, Európai Ügyészséghez való csatlakozás esetében, korrupció megfékezése esetében, hogy ők is ugyanezeket elmondták, akkor viszont miben más ez?
Szerintem itt a titok, tehát ez nem egy akkora titok, hát hogy az, hogy egyrészt, hogy van a kormánynak egy bizonyos válsága azzal, ami a kegyelmi botrányból fakad, és akkor most van egy olyan helyzet, amikor komolyabb az elégedetlenség, mint egyébként szokott lenni, és másrészt, ami viszont őt megkülönbözteti a pártoktól, hogy ő nem egy professzionális politikus. Tehát, hogy nem úgy ismerjük őt, mint egy hivatásos politikus.
És ez jó?
ez a választók szemében láthatóan legalábbis egy bizonyos ideig nagyon nagy plusz szerint tud mutatni. Tehát azért látunk erre példát tényleg Szlovákiában Igor Matovič erre épített, hogy ő nem politikus, hanem egy üzletember, aki az átlag embereket képvisel, ez is volt a neve a pártjának. A jelenlegi szlovén miniszterelnök is gazdasági pozícióból érkezett, és aztán megalakította a mozgalmát, és pár hónapon belül megnyerte a választást. Bulgáriában 3-4 ilyen pártot láttunk. Lengyelországban is volt olyan párt, illetve van is a jelenlegi házelnök pártja. A jelenlegi házelnök az mondjuk a helyi Sebestyén Balázsnak megfelelő figura, tehát egy műsorvezető, aki tényleg a nagy tévés műsorokat vezette, aztán egyszer csak beállt elnökjelöltnek, és 2 hónapon belül fölépített magának egy ilyen 15-20%-os népszerűséget. Tehát ebből rengeteg ilyet láttunk, akiknek bejönnek, és azonnal népszerűek azáltal, hogy ők azt mondják, hogy ők a politikán kívülről jönnek, nem mocskolódtak be a politikával.
De már volt Magyarországon, és igen, az viszont nem jött be korábban.
Hát egy ideig bejön. Tehát azért a Momentumnak is bejött ez, hogy ők is kívülről jövő új generáció, és ez egy rövid ideig, hát nagyon gyorsan fölépült a Momentumnak egy népszerűsége, főleg még az előző EP választáson, ugye 10% fölött voltak bőven, azért azt is szinte a semmiből hozták össze. Márki-Zay Péter az ismeretlenség.
Hát ha jól értem, akkor van egy ilyen boomja ennek, egy darabig lehet ezzel, vagy ebben növekedni, vagy társadalmi támogatottságot elérni, aztán 15-20%-nál van egy esetleges váltás, vagy fordulópont?
Igen, tehát itt az a helyzet, hogy ebben a jelenlegi média környezetben, ami nagyon gyorsan tudja közvetíteni az információkat, nem is nagyon kell az embernek párt. Elég, hogyha van egy politikus, aki relatíve jól beszél, és nagyjából ideológia mentesen annyit mond, hogy mi most a nyugathoz próbálunk tartozni, nem vagyunk annyira populisták, ellenben abban az értelemben technokraták vagyunk, hogy mi értünk a dolgokhoz, itt szakembereket fogunk majd beemelni a politikába. Ezt szokták mondani ezek a pártok, és erre főleg ezekben a régióban hasonló társadalmi felépítésű országokban városi, jól képzett és fiatal szavazók erre nagyon vevők. És ebből van kb. 15-20% minden országban. Magyarországon is van, Lengyelországban is, Romániában is, mindenhol, és ezt nagyon gyorsan meg lehet szerezni, ezt a 15-20%-ot, de tényleg akár hetek alatt. Más nyilván mindenhol vannak egyedi körülmények, ami esetleg ezt egy kicsit magasabbra vagy alacsonyabbra helyezi, de nagyjából ez viszonylag könnyű, nyilván nem tudja akárki megcsinálni, de hogy ezt mondjuk így látjuk évente, vagy 2 évente, magyar politikában is a Momentum is meg tudta szerezni ezt egy ideig, a Márki-Zay Péter is meg tudta, talán a Kutyapárt is erre épít. Tehát, hogy ez van ilyen, ami a nehéz utána, egyrészt megtartani ezt, mert majd jön egy újabb szereplő, Magyar Péter egy év múlva már politikus lesz. Most még nem politikus, mert hogy még pártja sincs, de most már fog indulni egy választáson, akkor sokat fog majd, még többet fog nyilatkozni, mit tudom én. Egy idő után ugyanúgy a Márki-Zay Péter, ő is politikus lesz. És akkor már jön
ez
valaki,
másik szerep.
Jön valaki kívülről a politikából, akkor az majd meggyőzőbb lehet. És az az igazi kihívás, hogy ezután tartalma megtöltse ezt a mozgalmat, aminek pont az volt a kiindulási lényege, hogy ő tartalmatlan, ő kívülről jön, és csak ennyit tud csinálni. És ami a nagyon ritka, hogy ezek a mozgalmak ezt valóban mondjuk ideológiai, politikai tartalma megtöltsék. Erre volt példa, amit ő nagyon szeret hivatkozni, az Emmanuel Macron, aki Franciaországban ezt megcsinálta, hogy ugyan nem kívülről jött, de egy új pártot alapítva pillanatok alatt népszerű lett, és ezt úgy tudta megőrizni, hogy ő azért nagyon sok olyan mond, aminek komoly ideológiai tartalma van, tehát nem csak azt mondja, hogy ő kívülről jön, nem korrupt, és a többi, hanem neki nagyon ötletei vannak Európáról, Franciaországról, társamról, az most mindegy, hogy mi ezzel mennyire értünk egyet, de mond olyan dolgokat, ami a francia társadalom egy jelentős részét megszólítják. És a Magyar Péternek ez lesz majd a kihívása, nem most, hanem mondjuk 2-3 hónap múlva, hogyha eléri esetleg addig azt a 15-20%-ot, amit el lehet érni ezzel az újdonság varázsával, utána milyen tartalmat tudja megtölteni azt, hogy utána még tovább tudjon esetleg növekedni.
Olvastam egy olyan értékelést ezzel kapcsolatban, hogy ő most egy ilyen Ludas Matyi a Döbrögivel szemben típusú figura. Nem tudom, ezt mennyire tartja találónak. Nagyon sokaknak bejöhet ez a fajta szerep, ami minthogyha eddig talán még nem került volna elő. Nem tudom, hogy ezt mennyire lehet így ilyen értelemben előhozni. Tehát, hogy egy olyan figura, aki hát abból a körből jött, és hogy ő neki megy a nagyuraknak, ugye ezt el is mondja mindig.
Igen, igen, és ez is több ilyen politikusnak ez a hívószal, egyébként Macronnak is, ő miniszter volt a kormányban, aztán kilépett, hogy hát őt látja, hogy milyen borzasztó korrupció van, és na majd ő most rendet vág, mert ő átlátja ugye itt a helyzetet, de ez valójában egy, hogy mondjam, séma, amire lehet ezt építeni, mert lehet arra építeni, hogy valaki teljesen kívülről jön, lehet azt, hogy valaki a helyi politikából jön, lehet, hogy valaki civil aktivista. Tehát ennek rengeteg sémája van, amire mind föl lehet építeni. A lényeg az a közös pont az, hogy én tiszta kezű vagyok, nem vagyok korrupt, és meghaladtam a 20. századi, vagy az elmúlt évekbeli baloldali, jobboldali ellentétet, és ezzel hozok újat, de aztán ide után meg mondani kell valamit erről, mert egy évig már nem lehet elhúzni.
Akkor folytassuk Majnán, amit említett, hogy ez a jobboldali ellentétnek a meghaladása. Ugye elhangzott a tüntetésen az ő szájából Gyurcsány Ferenc neve is, és Orbán Viktor neve is. És tulajdonképpen azt mondta, hogy Gyurcsány Ferenc is hát egyfajta pillére, vagy biztosítéka tulajdonképpen a NER-nek, és hogy ez 20 éve változatlan, tehát az Orbán-Gyurcsány páros, és hogy Magyarország azért nem üt semmire, mert hogy, amit ön is már említett, hogy magyart magyar ellenségévé teszik ezáltal. Ez új üzenetnek számít ön szerint? Vagy az, hogy ezt ennyire nyíltan kimondta akár egy ilyen nagy tüntetésen?
Szerintem egyáltalán. Márki-Zay Péter nagyjából ezt mondta tartalmilag, ő is azt mondta, hogy Gyurcsány Ferenc nem ért egyet, tehát Orbán Viktor rendszerint meg kell dönteni, és hogy ez egy nagy probléma, hogy ez a szembenállás.
Tehát ez sem új ilyen értelme.
Ez nem új, értelemszerűen hat, mert azért van egy nagyon nagy réteg, aki erre igénye van, akár az jelenlegi pártok szavazói közül is. Tehát egyébként az az érdekesebben, hogy sokan inkább azt mondják, hogy hát ez az a nehéz neki, hogy akkor első körben az ellenzéki szereplőkkel kell megbirkózni, hogy egyáltalán ő lehessen a kihívó szerepben. Ugye az EP választáson ez a dolog nincs egyáltalán, hiszen ott listák indulnak arányos rendszerben, tehát hogy ne lehet indulni teljesen külön. Másrészt pedig olyan tényleg ez a politikai környezet, itt Magyarországon szeretjük ezt gondolni, nem csak Magyarországon, máshol is szeretik azt gondolni, hogy mindig az, ami van, az örökké úgy marad, de ez nem így szokott, hogy nagyon gyorsan tud változni a politika, hogy Magyarországon is Márki-Zay Péterre senki nem számolt mondjuk annak az ének az augusztusában, amikor az előválasztás volt, és decemberre ő lett az első számú kihívó, tehát Magyar Péter is most hetek alatt föl tudja építeni ezt. Az ellenzéki szavazóknak a legnagyobb többség azért nem nagyon párthű, tehát nem azért szavaz a DK-ra, mert annyira hisz Gyurcsány Ferencben, nyilván van egy ilyen réteg is, de a többségnek az a lényeg, hogy na ki az, aki tényleg ki tudja hívni Orbán Viktort, és ha valaki ezt hitelesen el tudja adni magáról, akkor azonnal ott hagyják a volt pártjukat, és átmennek a másikhoz. Tehát ebből a szempontból bár nehéznek tűnik ez az ellenzék legyűrése dolog, és persze nem egy egyszerű dolog, de valójában egy-két hónap alatt ezt meg lehet oldani, hogyha ő a leghitelesebb kihívó, azonnal oda mennek. Ez történt Szlovéniában is, azért volt az, hogy egy hónappal azután megalapítottak egy pártot, rögtön megnyerte a választást, az összes ellenzéki párt rájött, hogy na itt a leghitelesebb kihívó, az összes szavazó átment hozzájuk, és a kisebb ellenzéki pártok egyszerűen lemorzsolódtak, és nem jutottak be a parlamentbe.
Ha már ezt említette az ellenzéki pártokkal való kapcsolatot, ugye felszólalt a tüntetésen Nagy János Szigetszent Miklósnak a polgármestere, és tulajdonképpen neki ment a DK-nak. Ilyen értelemben biztos látta, és arról beszélt, hogy tulajdonképpen itt, ugye volt egy, nem akarok a részletekben belemenni, abból a szempontból ez most nem releváns, de hát tulajdonképpen a DK-nak ment neki, és be is abban a szempontból ugye kollaboráns a Fidesszel, és hogy tulajdonképpen alig jött le a színpadról Magyar Péter, már bejelentette a DK, hogy be is pereli a Szigetszent Miklós polgármesterét, és hogy ők nevezték például aztán visszamenőleg Fidesz kollaboráns polgármesternek, és hogy nem véletlenül állított vele szemben ellenjelöltet a DK és a Momentum. Szóval ide-oda vádaskodás zajlik ebből a szempontból. Ez mennyire volt új, hogy egy polgármester föláll a színpadra, és tulajdonképpen így ezzel úgymond vádolta meg a DK-t?
Szerintem ez is tudatos volt, hogy ő volt ott, meg igazából az, hogy Magyar Péter is az ellenzéki szereplők közül csak Gyurcsány Ferencet nevesítette.
De miért?
Csak ő. Szerintem neki nagyon fontos az, hogy ne lehessen róla hitelesen azt mondani, hogy ő a Gyurcsány Ferenc embere, a DK bábja, tehát nagyon gyorsan ellent akar mondani, hogy a DK-t mindenképpen ki akarja hagyni abból a
mozgalomból. Ja, hogy ne tudja a kormánypárt azt kommunikálni, hogy ő is a gyurcsányi ernyő alá tartoznak?
Igen, tehát valószínűleg azt állapította meg, mondjuk Márki-Zay Péter sztoriából egyebek mellett, hogy neki az volt a baja, hogy amíg ő tényleg egy független külső szereplőnek tűnt, addig ez egész népszerű tudott lenni, és abban a pillanatban Gyurcsány Ferenccel egy listára került, és egy rendezvényen szerepelt, és így tovább. Onnantól kezdve lett neki problémája, mert onnantól kezdve a kiábrándult fideszesek, hogyha vannak ilyenek, a független szavazók, de egy csomó ellenzéki szavazónak is vannak elnézése egy Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban. ők már is akkor már nem tartották annyira hitelesnek Márki-Zay Pétert, és hogy ő ezt nagyon szeretné elkerülni, hogy bármilyen szinten egy lapon lehessen, mint egy Gyurcsány Ferenccel. Valószínűleg úgy gondolja, hogy mondjuk a Momentum, LMP, többi párt, az nem ilyen vészes ebből a szempontból, vagy nem annyira fontos tényező, de Gyurcsány Ferencnek konkrétan a személye az olyan, amivel nagyon nem szeretné sem, hogy a kormánypárti média összekösse, de elsősorban azt nem szeretné, hogy a választók személyében az legyen, hogy jött egy újabb ember, megint össze fog majd borulni Gyurcsány Ferenc, hanem ő rögtön itt vállal egy konfliktust, és próbálja tényleg itt az abszolút a külsőségét ezzel erősíteni, hogy ő egyik szereplővel sem, egyik nagy szereplővel sem hajlandó együttműködni.
Ez azért is érdekes, amit mond, mert a Fidesz reakciója is tulajdonképpen egy picit, mintha megváltozott volna Magyar Péter vonatkozásában. Mencer Tamás, ugye, aki most már a kommunikációs igazgatója lett a Fidesznek, a tüntetéssel egy időben ki is rakott egy Facebook posztot az oldalára, és ebben azt fejtegette, hogy Magyar Péter baloldali politikus lett, a dollár baloldalnak a része, ugye meg is változott a plakát, és bekerült Magyar Péter abba a plakátba. És ugye ez csak azért érdekes, mert a Fidesz eddig pont azzal támadta Magyar Pétert, hogy erőszakos, nőbántalmazó, évekig terrorizálhatta a feleségét. Most pedig, minthogyha ilyen értelemben egy pontosan, amit ön is említ, hogy minthogyha baloldallal, vagy akár Gyurcsány Ferenccel próbálnák meg azonosítani, tehát úgy is abba a történetbe tartozik bele. Ezt mennyire látja, hát hogy mondjam, veszélyesnek Magyar Péter szempontjában, vagy mennyire működhet ez a kommunikáció a Fidesz részéről?
Szerintem ez részben azért annak is szól, hogy a Fidesznél legalábbis valószínűleg van egy ilyen félelem, hogy itt több magát jobboldalinak való szavazó, majd esetleg a Magyar Péter féle mozgalom pártolója lesz. Ugye már csak azért is, mert ugye a kegyelmi botrány, az tipikusan egy olyan jellegű botrány, ami inkább az aktivitást csökkenti, tehát mondjuk akik szokásosan a Fideszre szavaznak, mondjuk sokan inkább otthon maradnának, ez lenne a következménye. És mondjuk a Magyar Péter meg Bénes, akkor mond valamit, hogy az igazi jobboldali, az akkor most őt követi, és ilyen mondatokkal esetleg ezeket tudná aktivizálni saját maga irányába. És másrészt pedig ugye azt lehet talán érezni, de ezeket ugye nem nagyon látunk rá a Fidesz belső ügyeire, hogy azért a Fideszen belül is valószínűleg vannak törés vannak, ugye erre az a kegyelmi botrány is kicsit rámutatott, Magyar Péter nyilatkozatai abszolút rámutattak, és hogy ezek a törés vannak, ezek valószínűleg most egy erősebbek, hiszen most a Fidesznek van egy probléma, amit meg kell oldania, és azért azt látjuk az ilyen országokban, mint mondjuk a magyar is, ahol hosszú éveken keresztül egy párt van kormányon, és ez dominálja tényleg a politikát, hogy nagyon sokszor az vezet ennek a szinte megtörhetetlen fölénynek a megtöréséhez, hogy az a domináns párt megtörik, a belső ellentétek azok kicsit előjönnek, felszínre kerülnek, páran esetleg elhagyják a pártot, új helyet.
Most ön lát erre esélyt, hogy ilyesmi megtörténik?
Hát azt, hogy most ez holnap megtörténik, arra nem, de az, hogy ezek az ellentétek ott vannak, ezt látjuk, és azt, hogy esetlegesen, hogyha mondjuk az LP választáson, önkormányzati választáson pozíciókat veszít a Fidesz, akkor azért nagyon sokan azért vannak a Fideszben, nem azért, mert feltétlenül annyira hisznek az ideológiában, hanem azért, mert ott lehet igazán most politikai karriert építeni Magyarországon. Ez egy gyakori eset ilyenkor, hogy látjuk, hogy 15 éven keresztül egy párt nyer az összes választást, akkor érdemes arra felé menni a politikai karrierrel, mert ott lesznek majd pozíciók, és ha azt látják, hogy mint Magyar Péter erősödik, a Fidesz meg gyengül, és végsősorban ideológiailag akár Magyar Péterhez közelebb is állnak, vagy személyi kapcsolatokban hozzá közel állnak, elképzelhető lehet, hogy esetleg bizonyos részek lemorzsolódnak a Fideszben. Nem azt mondom, hogy ez meg fog történni, de hogy láttunk ilyenre példát, tényleg Japánban mondjuk 40 év folyamatos győzelem után a nagyon egységesnek látszó párt egyszer csak ketté bomlott, egy kisebb gazdasági válság és egy személyes ellentétek mentén. Tehát ilyenek megtörténnek ilyen rendszerekben, annak ennére, hogy kívülről mindig úgy tűnik, mintha iszonyatosan szilárd lenne az egység a Fideszben.
Egyébként, ha már az EP választást is emlegette, sokan várták azt Magyar Pétertől, hogy majd bejelenti, hogy melyik párttal közösen indul, vagy indulhat az EP választáson, mert hogy ezt kijelentett, hogy mindenképp indul az EP választáson. Ön látja egyáltalán azt, hogy, mert ugye sokakat ki tudunk húzni, hogy vele biztos nem. Nyilván a DK-val valószínűleg nem fog. Ez egészen biztos, meg valószínűleg MSZP-vel párbeszéddel sem nyilvánvalóan nem. Mire számít? Egyáltalán ki jöhet szóba, vagy melyik párt jöhet itt szóba?
Hát az nyilatkozatai alapján valamilyen párt, amit szerintem egyikünk se ismer, tehát, hogy ami be van jegyezve, jogilag be van írva, de hogy érdemben nem, nincs fenn a politikai színpadon, tehát ő valószínűleg nem akar egy már meglévő logóhoz betársulni, hanem saját pártot akar, csak ez technikailag nem működik, és ezt keresi, hogy ki az, aki hajlandó átadni neki egy pártot, ami azért nem olyan egyszerű, gondolom akkor aznak feltételek is járnak, és így tovább, és ráadásul nincs olyan sok ideje, mert gyakorlatilag 2 hét múlva már aláírás kéne gyűjteni, úgyhogy viszonylag gyorsan meg kell ezt találni, de valószínűleg fog találni egy olyan pártot, amire egyelőre még senki nem hallott, azzal a névvel el fog indulni. Ami ebből a szempontból érdekes is, mert hát a modern politikában ez a branding, hogy mi a pártnév, az nagyon sokat tud számítani. Tehát az LMP-nek a lehet más a politika, most már erre szinte nem is emlékszik az ember, hogy ez a nevük.
Honnan indult, igen.
De amikor ez elindult 2009-ben, senki nem tudta, hogy kik ők, és de ez, hogy lehet más a politika, ez jól hangzott azoknak, akiknek elege volt a politikából. Tehát ez egy jó név volt. Tehát egy ilyen nevet találni, amivel aztán nyilván később is folytatni szeretné Magyar Péter, az nem olyan egyszerű a meglévő pártokból, és akkor jön egy együttműködő vezetés, és így tovább. De valószínűleg egy ilyet fog találni, és nem a jelenlegi ellenzéki palettának az érdemi pártjaiból.
Egyébként az ellenzéket magát, már mint a klasszikus ellenzéki pártokat, ha így nézzük, mennyire bonzhat onnan szavazókat Magyar Péter? Hogy látja, hogy, vagy mennyire borította fel azt a klasszikus ellenzéki struktúrát vagy helyzetet, amit láttunk most így a kampány hajrájában?
Hát pontosan nem látjuk ezt még, mert ahhoz több közvéleménykutatást kéne látni, de minden bizonnyal azért a szavazói, vagy potenciális szavazónak a nagyobb része, azok korábban ellenzéki pártokra szavaztak. Tehát ezért nem az a valószínű, hogy a Fidesz, mondjuk, hogyha most 15%-ot mondjuk Magyar Péternek, akkor azt mondjuk le azt a 15%-ot a Fidesz szavazóiból, ez szinte biztos, hogy nem így van.
Inkább a bizonytalanok közül van.
Szerintem a bizonytalanok sincsenek sokan, főleg LP választáson nem lesznek. Tehát a bizonytalanok általában olyanok szoktak lenni, akik nem is nagyon mennek el választani, különböző okok miatt nem érnek rá, nem foglalkoznak vele eléggé, nincs megfelelő opció nekik. Ez a, nagyon ritka az olyan ember, aki tényleg 20 éven keresztül üldögél, várja a megfelelő pártot, megjelenik Magyar Péter, és azt mondja, hogy oké. Tehát valószínűleg a nagyobb része a szavazóinak az korábban valamelyik ellenzéki pártra vagy többfélére is leadta már a szavazatát, és pont ezért tényleg a DK-nak, MSZP-nek, LMP-nek, Jobbiknak, ezeknek a pártoknak kell igazából félnie attól, hogy az ő szavazóik fognak átvándorolni, mert az ellenzéki szavazóknak egyébként, és ezt azért láttuk a Márki-Szay Péter esetében is, meg egyébként most már talán 2014 óta folyamatosan, hogy van egy nagyon sok olyan szavazó, akinek az a fő kérdés, hogy Orbán Viktor rendszerét mikor lehet megdönteni, meg hogyan. Ez az ellenzéki szavazóknak a többsége. És amint látnak egy erősebb embert, mint aki a jelenlegi struktúrában benne van, azonnal át tudnak menni oda. Tehát, hogy a DK szavazók, MSZP szavazók, LMP szavazók, ezek nagyon könnyen átmigrálnak egyik-másik irányba, és Magyar Péter is valószínűleg ezt a térfelet fogja bejátszani, és inkább az az érdekes, hogy melyik pártól mennyit tud elszívni. Nem az a legvalószínűbb, hogy a Fidesztől elvesz szavazókat, hanem mondjuk fideszeseket inkább elbizonytaníthat, hogy ne vegyenek részt, de az aktív szavazói azok feltehetően inkább az ellenzéki táborból érkeznek.
Az Európai Parlamenti Választás, az önkormányzati választás is, és ha már itt arról beszélgetünk, hogy ki hova vándorol, vagy vándorolhat, a Válasz Online podcastban is nyilatkozott Magyar Péter ezzel kapcsolatban, és azt mondta, hogy lehet, hogy most nagyon sok mindenki fideszes színekben indul, mert már nem tud ugrálni, így fogalmazott, de ne legyenek meglepődve, hogy az önkormányzati választás után rengeteg polgármester és képviselő fogja otthagyni a Fideszt, mert hogy szerinte ezek a polgármesterek és képviselők függetlenként, vagy függetlenként fogják folytatni, vagy csatlakoznak majd az ő politikai közösségéhez. Meg ugye, hogy az EP listájukat is úgy fogják összeállítani, ahogy még eddig senki nem csinált, ugye erről is beszélt. De most az önkormányzatira visszatérve, ezt mennyire tartja reálisnak, amit ő itt mondott, hogy majd, ugye most fideszesként indulnak, de aztán majd függetlenként folytatják, vagy csatlakoznak hozzá. Tehát, hogy lesznek ilyen típusú mozgások.
Hát ahhoz, hogy ezt meg tudjam vászolni, az ismernem kéne, hogy kikről beszél, mi az ő konkrét státuszuk, ezt tudom pontosan.
Nem lehet látni,
de hogy maga a jelenség, az nem lenne példátlan, tehát nagyon sok domináns pártnak így omlott össze a hatalma, hogy egyes képviselői, polgármestere, bármi, elégedetlenek voltak, akár a pozíció, amit kapott, akár az ideológia irányra, amit a párt vitt, és így tovább, és egyszerűen elhagyták, és új pártot alapítottak, új párthoz csatlakoztak, függetlenként folytatták, és szép lassan az a nagy fölény, ami nagynak tűnt, az erodálódott, és a kisebb ellenzéki pártok többen lettek egyszer csak. Tehát, hogy ez egy abszolút olyan folyamat, ami simán végbe mehet Magyarországon, és nem mondom, hogy ez most végbe is fog menni, mert fogalmam nincs, hogy konkrétan Magyar Péternek mi a felmérés ezzel kapcsolatban, de ez egy olyan jelenség, ami abszolút létezhet.
Tehát benne lát a pakliba. Még egy téma van, ez is nyilván kampányhoz kapcsolódik, és ez a főpolgármesteri kampány, vagy a főpolgármesteri kampányok, mondjuk így. Karácsony Gergely nyilatkozott a 444-nek, és azt mondta, hogy arra készül, hogy Szentkirályi Alexandra nem fogja végigcsinálni a kampányt, ugye ezt már hallottuk korábban is, és vissza fog lépni Vitézi Dávid javára, mert hogy szerinte azt látja, hogy a kormányzati propaganda inkább szól Vitézi Dávidról, mint Szentkirályi Alexandráról, és hogy a fideszes politikusok ajnározzák Vitézi Dávidot, az Orbán kormány egykori államtitkárát, és ő azt gondolja, ezt egyébként már többször elmondta, hogy ő fideszes jelölt, sőt, ő a Fidesznek az első számú jelöltje, és az LMP, amely ugye támogatta meg jelöltje a civil szervezet mellett, egy proxy Fidesz lett. Ez mennyire illik bele a Karácsony Gergely korábbi kommunikációjába, és ez mennyire működőképes mondjuk egy ilyen üzenet, és elképzelhető szerint tényleg, hogy Szentkirályi Alexandra esetleg visszalép?
Abszolút elképzelhető bárkiről, hogy visszalép. Valóban egyébként Vitézi Dávidot mondjuk kevésbé érik támadás sok, mint mondjuk Magyar Pétert, aki ugye szintén mondjam, volt fideszesekre is lő, mint szavazókra, vagy akár még Puzsér Robertet érte a legutóbbi kampányban. Tehát lehet itt valami fajta terv ebből az irányba. Ami inkább ebből a karácsonyi tervből, vagy karácsonyi narratívából kijön, amit Karácsony Gergelynél láttunk, és ez nem feltétlen hiba, hogy ő az önkormányzati pozíciókat az országos politikának a kis terepének tekinti. Tehát, hogy azért fontos önkormányzati pozíciót szerezni az ellenzéknek, mert hogy akkor abból lehet építeni ilyen az országos ellenállást az Orbán rendszerrel szemben. Tehát azért fontos Budapest főpolgármester, hogy itt ne fideszest választanak, hanem olyat, aki majd tudja az ellenzéket erősíteni. És ez a minden mondása, amit Vitézi Dávidról mond, az ezzel kapcsolatos. Nem azt mondja, hogy Vitézi Dávid tervei azok kivitelezhetetlenek, rosszak, nem ért hozzá, ezek nem jönnek el, és hogy ő neki milyen alternatívái vannak, mert nem elsősorban a város politikájával azonosítja ezt a választást, hanem ez egy országos politikának a levetítése, aminek van némi alapja, hiszen azért, hogyha nincs az ellenzéknek, vagy bármilyen pártnak pozíciója önkormányzatokban, európai parlamentben máshol, akkor nagyon nehéz építkezni, nagyon nehéz részt demonstrálni, hogy az ellenzék képes bármit is csinálni, tehát, hogy beszélni, kritizálni könnyű, ha valaki ugye vezető pozícióban van, az már egy egészen más felelősség, és pont az önkormányzat az egy lehetőséget nyújt az ellenzéknek, bebizonyítsa, hogy kompetens emberek vannak ott, és itt tovább. Tehát ez nem egy hibás megközelítés, amit Karácsony Gergely alkalmaz, de az a lényeg, hogy ebből ez látszik, hogy Vitézi Dávid próbál abban az irányba kommunikálni, hogy teljesen mindegy az országos politika, a helyi politika az egy független dolog. Karácsony Gergely pedig úgy próbálja mondani, hogy az országos politika az levetíthető helyi szintre, és igazából ez a két narratíva az, amit elsősorban versenyt.
Igen, ez érdekes, amit mond, pont Ungár Péter, ugye LMP frakcióvezetője, pont ezt írta a Facebookon, hogy hagyjuk is, hogy a nagy demokrata, aki Budapest városából egy ciklus alatt önálló köztársaságot formált, kifejtette az álláspontját, hogy az ellenzéknek csak is kizárólag az tekintető, aki nem indul el vele szemben, és hogy valóban egy ilyen országos kommunikációt folytat, és újra előjön az együttműködés, nem együtt működés ellenzéki pártok között. Azt írta ezzel kapcsolatban Ungár Péter, hogy az igazán jó ellenzéki pedig nyilván az, aki a negyedik kétharmad után is újra lenyomja a választók torkán, hogy az összefogás, a megoldás mindenre írja ezt, ugye. Ironikusan még a DK listáját is elvezeti, stb. Ezeket ismerjük. Ez az összefogás, nem összefogás kérdés. Ezt hogy látja, hogy az ellenzéki pártokon belül mennyire fog átmenni, csak azért, mert ugye köttetett egy ilyen stratégiai együttműködés MSZP-DK és a Párbeszéd között, a többiek pedig kimaradtak belőle.
Igen, nagyon érdekes, hogy ez egy kulcsfontosságú téma volt igazából a magyar politikában az elmúlt, nem tudom, 10 évben, és most a Magyar Péter egyszerűen annyira mindent leural, hogy ez a téma, ez teljesen elsikkadt. Tehát, és Magyar Pétert hát kérdezgetik időnként, hogy mi a viszony az ellenzékhez, de nem annyira, tehát hogy nem az a lényeg, hogy akkor ő most, hogy kivel fog összefogni, mi ilyesmi, ezekről kevesebb szó esik, és igazából az ellenzéki összefogások, nem összefogások kérdése is teljesen háttérbe szorult. És ebből látszik, hogy valójában ezek a szavazók nagyon nagy részben, főleg a budapestiek, de egyébként az összes ellenzéki szavazóra ez nagyjából leírható. Tényleg nem párthűek, tehát ők nagyon át lehet mozgatni egyik pártra a másikig, tehát a DK holnap megszűnne, vagy a Momentum holnap megszűnne, a szavazóik azok nyugodtan beterelhetők lennének egyik vagy másik mögé, lehet egy kicsit rossz ízzel, de ez megtörténne. És az az igazi kérdés most már, nem is elsősorban, hogy jelenállás szerint nem az az elsődleges kérdés, hogy hogy tudnak összeállni ezek a jelenlegi erők, vagy az eddig meglévő erők, már csak azért sem, mert ez 2026-ig bizonyos szempontból ráér most, hanem inkább az, hogy Major Péter hogy illik bele ebbe a képletbe, és hogy esetleg ő teljesen függetlenül, vagy valami fajta együttműködésben tudja ezt megvalósítani, de egyelőre ez a kérdés is zárójeles, mert Major Péternek a népszerűségét is csak az ellenzékik is csak próbálják fölmérni, hogy most mennyire kell őt komolyan menni, hogy tudják őt integrálni, ha egyáltalán, és ez az a bizonytalanságnak az eredménye szerintem részben ez a megállapodás is. Tehát ezért látták, hogy itt Major Péter teljesen átvette a narratíváját a narratívát ő adja a közbeszédnek, és hogy nem az ellenzéki pártok tudják ezt csinálni, és hogy ez próbáltak valamit csinálni, hogy akkor jó, legalább ne a belső vitákkal foglalkozzunk addig, hanem próbáljunk valahogy visszakerülni a relevanciához, de egyelőre ez nem sikerült. Tehát az ellenzéki pártoknak a mondásai, szövetségei, azok teljesen sokadlagos kérdésé váltak az elmúlt egy-két hónapban. Nyilván ezek majd újra elő fognak jönni a későbbiekben, de jelenleg ez annak ennél nagyon fontosnak látszott, most szinte lényegtelennek tűnik.
Még egy utolsó kérdés a végére, és ehhez kapcsolódik, az a vidéki szavazók ügye. Azért szeretnék erre rákérdezni, mert Nagy Péter említette a tüntetésen is, hogy ugye egy ilyen országos túrára indul, és mindenhova el fog menni, és neki minden kis település lakója fontos. Azt viszont tudjuk, hogy a vidéken, kis településeken a Fidesz támogatottsága nagyon-nagyon magas. Ön hogy látja, hogy ott lehet ebből a szempontból változás, vagy egyelőre ez se lehet egyelőre felmérni, hogy ez mennyire jut el például a mondjuk akár a kis településen élő szavazókhoz egyáltalán, ami történik Magyar Péterrel kapcsolatban?
Hát szerintem eljutni a legtöbb szavazóhoz eljut, tehát én nem gondolom azt, hogy olyan nagyon nagy mennyiségben szavaz, olyan nagyon szavazó, aki nem értesült volna arra, hogy Magyar Péter miket állít. Az már egy jóval nehezebb kérdés, hogy hányan fognak Magyar Péterre szavazni esetleg vidékről is. Ezt azért is, de azért megint csak a korábbi példákból tudok indulni, egyrészt magyar, másrészt nemzetközi példákból, hogy jellemzően ezek a politikusok azok városi fiatal, jól képzett szavazókat szoktak megszólítani, ezek nem általában a Fidesz szavazói Magyarországon, most nagyon leegyszerűsítek meg, általánosítok, de hogy olyan csoportokból szoktak táplálkozni, akik azért a kormánypártnak nem nagy támogatói. Nyilván nem fogja azt mondani, hogy Magyar Péter, hogy nem érdekli a magyar vidék, ő majd Budapestről megoldja a dolgokat, ezt nem fogja mondani, de valószínűleg legalábbis rövid távon az európai parlamenti választásokig nem valószínű, hogy kis településekről fognak a Magyar Péter szavazatok befolyni. Már csak azért sem, mert hogy ott még fontosabbak ezek a személyes kapcsolatok, hogy ott mennyire van jelen mondjuk egy adott párt, vagy egy adott ideológia. És most Magyar Péter elindul a túrára, azért azzal nem fogja megoldani azt, hogy egyébként ugye azért is van ez az EP listás problémája, hogy akkor ő most megszavaztatja, meg pályáztatja, hogy ki lesz a képviselő, mert hát amúgy nincs mellette olyan sok ember még, tehát hogy profi politikusok semmiképpen. Tehát ez egyrészt egy demokratikus innováció, másrészt pedig elsősorban a káder hiányból származik. Na ez vidéken különösen kijön, tehát a Fidesznek az egyik nagy erénye, vagy a sikeréhez nagyban hozzájárul, hogy nagy rendszeresen a legkisebb településen is mindenfajta rendezvényeket szervez, ott a helyi polgármester ez be van csatornázva a Fideszbe, és így tovább. Tehát, hogy vannak emberek, húsvér emberek, akik képviselik a Fideszt. Magyar Péternek nem lesznek húsvér emberek, akik ott képviselik, vagy nagyon kevés lesz ilyen júniusig feltétlenül. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy elsősorban ezekre a vidékiekre tud építeni, hanem valószínűleg legalábbis rövid távon a városi szavazókból tud építkezni, és aztán később, hogyha tud olyan ideológiát még szerződött kialakítani, akkor esetleg terjeszkedhet ez tovább, de rövid távon semmit.